Sokszor az Isten tiszteleteinken csak egy nagyon rövid szakaszt olvasunk fel a Bibliából. Most arra gondoltam, hogy egy egész könyvet végig fogunk olvasni. Nem tudom, mi a véleményetek erről. Persze nem a leghosszabb könyvet választottam erre, hanem a Filemonhoz írt Pál levelet, ami az egyik legrövidebb könyv. Egy szűk oldalról beszélünk csak. De mégis azt gondolom, hogy ezt az egészet most fel fogjuk olvasni, mert eléggé különbözik a legtöbb levéltől a Bibliában. Pál apostol írt 13 levelet, ami megtalálható az igében, és ebből 9 gyülekezetekhez szól, 3 pedig lelkipásztorhoz, aki egy gyülekezetnek a vezetését, vezetői szerepét töltötte be azokban az években. A Filemonhoz írt levél pedig egy kicsit köztes a kettő között. Nem is egy igazi pásztori levél, mert nem gyülekezeti problémákról szól, de részben a gyülekezetnek is szól egy kicsikét, de leginkább egy problémát jár körül, egy helyzetet elemez, illetve kéri meg a címzettet különleges dolgokra. Úgyhogy szeretném, hogyha kinyitnánk a Bibliánkat a Pál apostol a Filemonhoz írt levelénél. Még annyit a 3 főszereplőről. Pál apostol ugye a Biblia egyik legtermékenyebb írója, akinek sok levelét olvashatjuk. Ez egy elég személyes hangvételű. Jó barátjához írja a levelet. És Pál apostol ebben az időszakban éppen fogságban van. Börtönben ül a hitéért, az Istennel való elkötelezett kapcsolatáért ültették le. Ilyen nem egyszer történt Pál apostola, volt, hogy 1-2 napig volt csak, és egy kiadós verés után kiengedték, vagy el tudott jönni csodálatos körülmények között. Volt, hogy éveket töltött börtönben. Ez is egy hosszabb börtönben töltött időszakában született ez a levél, és talán azért is volt levélírás, mert nem tudta megtenni azt, hogy elmegy személyesen megoldani ezt a helyzetet. A másik főszereplő Filemon, aki a kolossi gyülekezetnek volt a házigazdája, az ő házában jött össze a gyülekezet. Tudjuk, hogy Kolossiba is ment egy levél Pál apostoltól. És ő egy olyan hívő volt, aki Pál apostolon keresztül tért meg, és erre utal is majd a levél, hogy ő az, aki keresztül megismerhette Istent. A harmadik főszereplő pedig Onézimos. Ő egy rabszolga volt, aki megszökött Filemontól, és talán lopott is, amikor elment tőle, úgyhogy eléggé mérges volt rá a gazdája. Viszont Pál találkozott vele, és megtért általa Onézimos, és amikor ez a helyreállítási folyamat elindul, akkor már mindenki hívő az érintettek közül, viszont egy olyan kapcsolatot kell helyreállítani, ami még egy hitetlen korszakban egy bűnelkövetés miatt áll fönt. Tehát olvassuk el együtt Pál Filemonhoz írt levelét, mely így hangzik. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Arkipposznak, ami bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te képmutatás nélküli szeretetedről, hitedről, ami az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdül általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is a Krisztusért. Kérlek pedig téged, az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki neked is, de sokkal inkább, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, a fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkhoz, Témász és Lukács, és az én munkatársaim, az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönjük neked ezt a levelet, köszönjük azt, hogy fennmaradhatott számunkra ez a személyes levél. Kérünk arra, Istenünk, hogy bontsd ki a te ígédet ebből, és szólj hozzánk ezáltal, és mutasd meg, hogy te milyen Isten vagy. Jöjj közel hozzánk ezen a mai délelőtten is, és mutatkozz be nekünk, hogy jobban megismerhessünk téged ez alapján, az ige alapján. Amen. Tehát amint mondtam, Filemon egy gyülekezet házigazdája volt, és elsősorban neki íródik ez a levél, de majd később kitérek arra is, hogy miért is van több címzetje ennek a levélnek. És a levelet úgy kezdi Pál apostol, hogy több mindenben nagyon megdicséri Filemont. Megdicséri az ő hitéért, megdicséri a szeretetéért. Azt írja, hogy a hűsége az példaértékű, és kiemeli azt is, hogy nagyon jó lelkülete van ennek a férfinak. Egy másik fordításban úgy olvashatjuk ezt, hogy nagyon jó az ő jelenlétében lenni, hogy feldítő és békességes ez az ember, és egyszerűen jó vele lenni. És először Pál apostol azzal kezdi, hogy kiemel benne jó tulajdonságokat, megdicséri, és szeretne egy barátságos, kedves hangulattal kezdeni ebben a levélben. Pál apostoltól többször láthatjuk azt, hogy amikor valakivel szeretne egy nehezebb témáról beszélni, vagy szeretne valakit meginteni, akkor sohasem azzal kezdi, hogy mit tettél, hanem mindig először próbál közel kerülni a szívéhez, próbálja megdicsérni, meglátni benne azt, ami hasznos, ami jó, ami dicséretre méltó, és mindig bátorítással kezd Pál apostol. És a példabeszédek könyvében is azt olvashatjuk, hogy a 27. rész 6. versében írja ezt az ige, hogy a jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de család a gyűlölködőnek a csókja, és Pál apostol soha nem rejtette véka alá azt, hogyha valami problémája, vagy valami kivetni valót lát egy emberben, hanem mindig megmondta, és mindig kész volt arra, hogy elszámoltasson embereket. Talán ez a mi javunkra válik, amikor valaki felfedi a hibáinkat, amikor valaki kívülről megmutatja azt, hogy mit lát bennünk, amikor megmutatja nekünk azt, hogy van egy olyan hibánk, amit lehet, hogy mi belülről nem látunk, de akármilyen jó szándékúak is vagyunk, hogyha ezt rossz stílusban adjuk elő, akkor lehet, hogy nem ér célt ez az intés. Viszont Pál mindig úgy kezdi, hogy megdicséri és bátorítja valamiben az illető embert. Aztán később belefog abba, hogy mi is az a téma, amiről szeretne beszélni. Felhozza a témának Onézimoszt, akiről nem tudjuk, hogy mióta nem találkozott Filemonnal. Ebben a levélben derül ki Filemon számára az, hogy Onézimosz megtért, és hogy az a szolga, akire ő haragudott, akire ő mérges volt, hogy megszökött tőle, sőt, ki is rabolta valószínűleg, mert arra utal, hogyha valamivel megkárosított, akkor azt kifizeti Pál. Tehát felhoz egy olyan szemét, aki valószínűleg sebeket okozott a házigazdának, és kéri arra, hogy bocsásson meg neki. Kéri arra, hogy fogadja vissza, hogy nézze el ezt a büntetést, ami jár neki. Ebben a korban nagyon sok rabszolga volt a római birodalomban, teljesen bevett szokás volt az, hogy a tehetősebb embereknek rabszolgái voltak, és a rabszolgatartó mindenben rendelkezett a rabszolga felett, hogyha úgy ítélte, hogy javíthatatlan, vagy nagyon sok kárt okozott számára, akkor megölhette a rabszolgáját, bármit tehetett vele. A szökött rabszolgáknak általában a homlokukra tettek egy bélyeget, beleégettek egy F betűt, ami arra utalt, hogy ő elszökött, és egy problémás alak. És bármit megtehettek a rabszolgával, bármit megtehettek volna ezzel a megtért fiatalemberrel is, viszont Pál apostol a védelmébe kell, és úgy mutatja be őt, mint testvért, mint aki újjászületett, mint akinek jár egy új esély. Akármilyen hibákat is követel az ember az életében, Jézus Krisztus mindig ad nekünk új esélyt. És amikor erre a történetre gondolok, akkor azt látom, hogy Jézus nagyon kegyelmes, és olyan szituációkat képes visszahozni, amiket lehet, hogy mi nem gondoltunk volna. Lehet, hogy ennek a Filemonnak már teljesen megkeményedett a szíve felé, az ember felé, és mégis kap egy új lehetőséget a szolga, kap egy új életet azzal, hogy találkozik Jézus Krisztussal. Pál apostol utal arra, hogy akár parancsolhatná is azt, ami a feladata lenne Filemonnak, de mégiscsak szívélyesen, kedvesen, de azért mégis határozottan kiírja arra, amit meg kell tennie. Nem igazán fejti ki Pál azt, hogy pontosan mire gondol. Nagyon kerülgeti azt, hogy mit is szeretne Filemontól kérni, de nem mondja ki pontosan azt, hogy engedőd szabadon, hogy szabadítsd fel a szolgádat, hogy ne kelljen ott szolgálni a többet. De azért többször utal arra, hogy nagyon hasznámra van a szolgálatban, hogy jó lenne, hogyha visszajöhetne hozzám, hogy remélem azt, hogy többet is meg fogsz tenni annál, mint amit kérek, de nem mondja ki azt, hogy mit szeretne ezzel a rabszolgával. Ez több dologra is utalhat. Egyrészt arra, amit a keresztények akkoriban jól láttak, hogy nagy perpatvart csaphatnának azzal, hogyha elkezdenék a rabszolgák felszabadítását hirdetni. Így is elég nehéz helyzetben voltak a keresztények, de hogyha még a nyakukban van a római birodalom egy néplázítást, akkor még kevesebb esélyük lett volna a túlélésre. Akkoriban ez teljesen bevett társadalmi rend volt, hogy rabszolgák vannak, és szépen lépésenként próbált Pál apostol is haladni afelé, hogy visszakerüljen az emberi méltóság ezeknek a személyeknek. Úgy mutatja be Onézimoszt, mint testvért, és mint megtért embert, és kikerül a tárgy fogalomkörből egy személyé, és újra van értéke ennek az embernek. De azt, hogy szabadítsd fel, azt nem meri még kérni nyíltan, mert nem akarja, hogy ez bonyodalmakat okozhasson az egész kereszténység számára. Viszont jól látjuk azt, hogy erre utal, és az ő szíve vágya, hogy megtegye azt, amit talán a jó érzés diktálna. És azt is mondja, hogy bízom abban, hogy többet is meg fogsz tenni, mint amit kérek. És arra gondolok, hogy Jézus is, amikor követjük őt, akkor sokszor kér tőlünk valamit, és nézi azt, hogy meg tudjuk-e tenni azt, amit ő kér tőlünk, és hogy milyen a mi szívünk Jézus Krisztus felé. Hogy akarunk-e akár többet is megtenni, akarunk-e teljes szívből szolgálni neki, vagy éppen csak ki akarjuk pipálni azokat a kéréseket, amiket Isten ránk ruház. Filemon szemszögéből ez egy nehéz helyzet, mert kap egy levelet, amit elhoz egy futár, és vele együtt jön a rabszolgája is, és ott van abban a szituációban, hogy Pál apostol kéri tőle azt, hogy bocsásson meg, és annyira szívélyesen kéri, hogy nem igazán tud rá mást válaszolni. Viszont azért mégis egy lelki belső harc lehet az, amikor az embert megbántják, megsértik, meglopják, és tudja azt, hogy meg kell bocsátania. A mi életünkben sincs az másként. A Biblia nem lehetőségként tárja azt fel előttünk, hogy akár megbocsáthatsz annak, aki ellened vétkezett, hanem meg kell bocsátanunk. Attól függetlenül, hogy mennyire nagy kárt okoztak számunkra. És hogyha benne vagyunk egy helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy igazságtalanul bántak velünk, hogy megbántottak, hogy megloptak minket, akkor teljesen jogos az, hogy sértetnek, dühösnek érezzük magunkat. Viszont nem opció az, hogy ezt a haragunkat tartogatjuk. Nem lehetőség az, hogy ezt a keserűséget hagyjuk, hogy felnövekedjen a szívünkben, hanem Jézus Krisztus és Isten igéje arra kér bennünket, hogy ne menjen le a nap a mi haragunkkal, hanem menjünk oda és rendezzük le, és bocsássunk meg annak, aki ellenünk vétkezett. Filemonnak biztosan nehéz volt ez a helyzet, és nekünk is sokszor nehéz lehet, amikor meg kell bocsátanunk valakinek, amikor akár úgy is érezzük, hogy fontos lenne, hogy oda jöjjenek hozzánk bocsánatot kérni, de ez nem történik meg. Mégis Isten igéje azt mondja, hogy engedjük el a mi haragunkat, és engedjük el a tartozásokat. Pál apostol azt mondja, hogy ha bármivel megbántott téged, ha bármivel megsértett, megkárosított, akkor azt tudd be nekem, és én kifizetem számodra. És ne érdekeljen az, hogy ő mit tett, hanem illetve ne rajta kért számon, ne rajta verd le, ne őt büntesd meg, hanem itt vagyok én, és én vállalok minden következményt, vállalok minden felelősséget érte. Ez egy nagyon nagy bizalomról szól, és mi is kaptunk egy ilyen nagy bizalmat és kegyelmet az Úr Jézus Krisztustól, hogy mindent átvállal helyettünk. És azért, amiért nekem megbocsátott Jézus Krisztus, azért nekem ugyanúgy el kell engednem a tartozásokat. És hogyha te is úgy érzed, hogy vannak olyan dolgok, amiket nehéz elengedni, akkor szeretném, hogyha úgy hallgatnád meg ezt a pár sort még egyszer, mint hogyha ezt Jézus Krisztus mondaná. Nem Pál írja itt most Filemonnak, hanem Jézus mondja neked azt, hogy ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik neked, akkor ezt nekem számítsd fel. Én Jézus a saját kezemre írom, megadom neked, és ugyanazt akarom mondani neked is, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony testvérem, bárcsak hasznot vehetném az Úrban. Úgy érzem, hogy Jézus Krisztus szeretné, hogyha meg tudnánk szabadulni ezektől a terheinktől, hogyha le tudnánk tenni ezeket a haragokat, ami a szívünkben van. És hiszem azt, hogyha ezeket el tudjuk engedni, és meg tudunk bocsátani, akkor sokkal jobban érezzük majd magunkat, akkor felszabadulunk arra, hogy boldogabban élhessünk. Ezeket a terheket, amiket az ördög ránk rak azáltal, hogy súlykolja bennünk, hogy de igenis, neked haragudnod kell rá, bosszút forralja ellene, azoktól szeretné Jézus Krisztus megszabadítani bennünket, szeretné ezeket a terheket levenni a mi vállunkról. Azt is írja Pál apostol, hogy úgy küldem őt el hozzád, mint az én szívemet. Egy olyan embert küld el Pál apostol, akiben nagyon sok időt és energiát fektetett, akivel hosszan foglalkozott, aki nem csak úgy tért meg mellette, hogy hallott egyszer Pál tanítani, és hívő lett, hanem igazán sokat törődött vele, és sokáig beszélgettek, és sokat fektetett Isten szolgálja ebbe az emberbe. És olyan jó látni azt, hogy átformálódik egy ember az alatt, a munka alatt, amit belefektetünk. Hogy ez az ember utána kész volt arra, hogy elmenjen a volt urához, és vállalja azt a terhet, hogy nem biztos, hogy kedves lesz vele. Nem tudom, hogy milyen lehetett az az út számára, amikor hazaindult. És minden egyes lépésnél belegondolhatott abba, hogy én megszöktem abból a házból, nekem ott rossz volt, én is rosszul viselkedtem, azt írja itt, azt mondja Pál apostol, hogy haszontalan volt számodra. Ez itt egy szójáték, mivel Onézimosznak a neve azt jelenti, hogy hasznos, és mégis haszontalannak érezte az ura. Viszont Pál apostol azt mondja, hogy mostantól már újra hasznos számodra is, és számomra is. És betölti már ez az ember azt a küldetést, azt a küldetést, ami a nevében is megjelenik, hogy ő egy hasznos ember, ő egy hasznos szolgáló. És lehet, hogy rabszolgaként nem volt hasznos, de lehet, hogy Krisztus gyermekeként már újra hasznos lesz majd. És hogy ez az ember ment haza, és gondolkozott azon, hogy mi fogja őt várni ott, milyen fogadtatás fogja őt ott érni. Ugye megérkezik, és a levél vele együtt jön. És akkor először, amikor meglátja, akkor még nem tudják, hogy ő megtért, nem tudják azt, hogy ő milyen életváltozáson ment keresztül. De mindenképpen bízik abban, hogy azért elkerülje a legrosszabbat. Azt gondolom, hogy ez egy hitlépés volt számára, hogy visszamenjen, fölvállalja a dolgoknak a rendezését, és kész legyen szembenézni a múltjával, szembenézni azokkal a terhekkel, amiket ő is cipelt. Neki sem lehetett egyszerű a lelkiismerete, amiatt, hogy meglopta, és meglopta az urát, és elszökött tőle. Viszont az, amikor ezt az engedelmes lépést megtette Onézimoszt, azt egy áldás követte. És itt a Bibliában nem írt többször az ige Onézimoszról, de első századi keresztény írásokból úgy tudjuk, hogy ő lett később Efézusnak a lelkipásztora, a püspöke. Ő vezette az efézusi gyülekezetet az első század végén, és egy komoly szolgáló lett belőle, akinek az élete teljesen helyreállt, és átformálódott Jézus Krisztus kegyelméből. Onézimusz kapott egy új lehetőséget, kapott egy nagy kegyelmet arra, hogy új élete lehessen. Kapott egy lehetőséget arra, hogy lerendezze azokat a múltbeli dolgokat, amik őt nyomasztották. Az, hogy Pál apostol időt fektetett bele, az úgy gondolom, hogy nagyon megtérült, amikor aztán ő később szolgáló lett. És Onézimosz sem felejtkezett el arról a kegyelemről, ami vele történt. Nem felejtkezett el arról, hogy mit tett vele Pál. A Bibliában furcsa is lehet, hogy benne van ez a levél, ami személyes hangvételű, nem szól annyira gyülekezetekhez, mint a többi levél, amit ír Pál. Bár azért itt is a címzetek között megemlíti Filemon feleségét, apját, illetve egy másik szolgálót és az egész gyülekezetet is, hogy mindenki számára olvassák föl ezt a levelet, mert ez a rendelkezés, hogy Onézimosz már egy megtért ember, és már kész arra, hogy testvérnek neveztessen, és az, hogy a rabszolgákkal mit kezdjenek, amikor megtérnek, az egy olyan rendelkezés volt, ami az egész gyülekezet számára fontos lehetett. De mégis szerintem a legfontosabb oka annak, hogy ez a levél benne van a Bibliában, az, hogy egy embernek az élete megváltozott benne. Az, hogy mutatja azt, hogy Onézimosznak mennyire nagy öröm lehetett ez, hogy kegyelmet kapott az Istentől, hogy az ő nagy bűnei és nagy terhei ellenére őt felemelte az Isten. És amikor az első században először összegyűjtötték Pál apostol leveleit és írásait, és kiadták egy korabeli könyvben, akkor az Efézusban történt, ahol akkor Onézimosz volt a püspök, a lelkipásztor, és valószínűleg neki is köze van abban, hogy ez a levél nem veszett el. Hogy ez a levél ma is benne lehet a Bibliában, mert az ő életében nagy változást hozott. Felvállalta azt, hogy ő egy szökött rabszolga volt, ő egy tolvaj volt, felvállalta a múltját, nem takargatta azt, hogy mi volt az ő múltja, mert tudta azt, hogy a jelene az Krisztusé, és már megváltozott, és már új élete lehet. És ebben volt hálás Istennek, és szeretném, hogyha mi is végig tudnánk gondolni azt, hogy miért is lehetünk hálásak az Úrnak, hogy mi is az a nagy kegyelem, hogy minket ért, milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Nem tudom, hogy milyen mélyről hozott ki benneteket az Úr, vagy milyen mélyről akar most kiemelni benneteket, de nincs olyan mély helyzet, nincs olyan nagy bűn, vagy olyan nagy teher, ami fölött ne lehetne Úr az Isten, ami fölött ne lehetne megoldás az, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt a halálból, és ezáltal minden egyes bűnünket és minden egyes nehéz élethelyzetünket meg tudja és meg is akarja változtatni. Ebben a levélben emberi sorsokról olvashatunk, emberi helyzetekről, és hiszem azt, hogy mindannyiunk számára vannak olyan történetek, amik arról árulkodnak, hogy az Isten nagyon nagy, és az Isten nagyon kegyelmes. És jó azt látni, hogy Jézus Krisztus nem felejtkezik el az emberekről, nem felejtkezik el arról, hogy milyen elhagyatott is az ember. Egy rabszolgának valószínűleg nagyon nehéz helyzete van, amikor teljesen jogfosztottként kell élnie, amikor nincs lehetőség arra, hogy az őt igazságtalan elítélő ura ellen bármilyen vádat felemeljen. Viszont Jézus Krisztus mindenkinek tud adni új lehetőséget, tud adni felemelést, és tud segíteni a mi helyzetünkön, tud kiutat mutatni, és tud igazságot szolgáltatni akkor is, amikor azt gondolnánk, hogy mi rólunk már mindenki elfelejtkezett. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és végig gondolnánk azt, hogy mi is történt velünk, mit is tett velünk Jézus Krisztus, és mi az a nagy kegyelem, amiről múlt héten Tamás is beszélt, hogy az Jézus Krisztus megtalált minket, és van lehetőségünk arra, hogy kijöjjünk a minket ért sérelmekből, és visszamenjünk azokra a helyekre, ahol mi elkövettünk hibákat, vagy ahol minket értek igazságtalanságok. És szeretném, hogyha azt is végig gondolnánk, hogy kell-e valakitől bocsánatot kérnünk, kell-e valakinek elengednünk egy tartozást, amikor velünk rosszul bántak, vagy igazságtalanul bántak velünk. Szeretném, hogyha ezeket végig gondolnánk, és készek lennénk ezeket rendezni az Istennel és más emberekkel is. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy van lehetőséged kihozni a mi elesett és szétzuhant életünkből is jó dolgokat, és megtalálsz bennünket, akárhol is maradtunk le, vagy akárhol is tévedtünk el, vagy akármilyen helyzetekben vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy Onézim most megtaláltad, és kihoztad az ő bűnéből, az ő hibáiból, kihoztad az ő értéktelennek vélt életéből, és köszönöm, hogy adtál neki új lehetőséget, új életet. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy nekünk is van lehetőségünk arra, hogy átvegyük ezt a kegyelmet, hogy átvegyük azt új életet, amit tőled kapunk. És köszönöm neked, mennyi atyám, hogy arra is bátorítasz bennünket, hogy engedjük el a tartozásokat, hogy te mindent kifizettél a kereszten, hogy nincs olyan bűn, vagy nincs olyan hiba, amit te ne tudnál nekünk kárpótolni. Kérlek Istenem, hogy segíts nekünk megbocsátani más embereknek, segíts nekünk bocsánatot kérni, ha erre van szükségünk. És add Uram, hogy ezektől a terhektől fellélegezhessünk. Köszönöm neked a szeretetet. Amen.
Köszönjük szépen, Áron. Ez kétszeres bravúr is volt, mert nem csak felolvastál egy egész könyvet, hanem át is mentünk rajta a tanításon. Úgyhogy köszönjük. És szeretnék kihangosítani, persze ez szubjektív, hogy az én szívemen át ment ez, amit Árontól hallottam, nagyon megérintett. Abban az összefüggésben kihangosítani, hogy az Isten tiszteletnek egy része most lezárult, de a fontosabb része kezdődik. Tehát, hogy az Isten tisztelet folytatódik, mikor elmegyünk. És hogy kaptunk erre a hétre egy nagyon klassz útravalót. És csak akarom kihangosítani ezt, hogy három szerepet mutatott be Áron, és szerintem mind a háromba mi belekeveredünk, talán a jövő héten is ez része bennünk. Itt van egy Pál féle szerep, a béketeremtőjé, aki azért dolgozik, hogy újra összejöjjön egy összetört kapcsolat. Legyetek úgy jelen a családban, a munkahelyen, hogy legyetek ilyen béketeremtők, mint Pál. A másik az, aki el kell, hogy szenvedje valaki bűnét, ugye megesik, hogy ellenünk vétkeznek. És köszönjük ezt, Áron, hogy nagyon bátran, nagyon jó volt nekem ez, hogy a 18-19. Verset hogy mutattad be, hogy az Úr Jézus ugyanezt kimondja, mint amit Pál itt mondott, hogy nekem rót föl. Talán könnyebb megbocsátanunk, elengednünk dolgokat, hogyha ezt megfogadjuk, amit most hallottunk, hogy hadd mondja az Úr Jézus azokban a helyzetekben nekünk a jövő héten, amikor valakinek meg kell bocsátani, hogy rót föl nekem, én kifizetem. Talán ő mondhatja múlt időben is, hogy én kifizettem. És hát itt ez az Onézimus helyzete is, ugye én zsigerből menekülnék, szóval Pál azt mondta volna, hogy menjek vissza, biztos, hogy mondta volna neki, hogy figyelj Pál, inkább megyek Afrikába, vagy bárhol, küldje csak oda-vissza, hogy vissza kell térnünk sokszor a kudarcaink helyére, és lehet, hogy jövő héten is lesz ilyen. Ugye, hogyha családba vétünk egymás ellen, akkor eleve nem lehet egy családot váltani hetente, hogy új lappal induljunk. Szóval meg kell tanulnunk. És köszönjük az ezzel kapcsolatos üzenetet is, hogy szembe lehet nézni a múlttal, és lehet újat kezdeni ott, ahol elestünk. Szóval köszönjük, nagyon bátorító volt benneteket, meg arra biztatlak, hogy bármelyik szerepben is lesz részetek, emlékezzetek arra, amit ma hallottunk a jövő héten.